Az Efézusi levelet fogjuk elkezdeni tanulmányozni. Úgy most majd egy ilyen bevezető alkalom lesz. Úgy képzeljük el, hogy mi itt vagyunk az Efézusi gyülekezet, és hát levelünk érkezett. Ma már ritkán jön postán is akár levél, egy egyszerű pittyegéssel jön az üzenet hozzánk. Akkor nem is csak postával ment, hanem egy személyesen valaki elvitte ezeket a leveleket körbe. Ráadásul az Efézusi levelet azt nem egy egyszerű helyről küldte Pál apostol, hanem ez a börtön levelek közé tartozik, azaz Pál apostol a börtönből írta ezt a levelet, erre maga a levél utal jó néhány helyen. Felolvasom az első két verset az Efézusi levélből a mai alkalomra, de igazából majd az abcselből fogunk nézegetni dolgokat. Pál Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, nem pont itt megy, de ja, hogy ezt nem értettetek, jó, eddig ez volt, hogy Facebook üzenet, igen. Jó. Pál Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ezt a levelet megkapta ez a gyülekezet, és hát nem tudom, hogy ha kaptok úgy levelet valakitől, akit ismertek, akit szerettek, akkor azonnal úgy beugranak, hogy mi is történt vele kapcsolatban, nem? Tehát, hogy milyen a kapcsolatom vele, mit is éltünk át közösen, és ma egy picit azt nézzük már, hogy ők mit is éltek át közösen. Hát most nem akarok ilyen vitákba vonatkozni, hogy pontosan mikor, de úgy vegyük úgy, hogy nagyságrendileg 10 évvel korábban mi is történt, és ezt úgy az apostolok cselekedete 18-19-20. Részében mazsolázgatva látjuk, hogy mi is történt. Nem merek így hozzányúlni a számítógép, pedig ki akartam hozni egy térképet, de azért nagyjából úgy mindannyiatok előtt megvan a Pál missziós útjainak a térképe, ugye? Hogy is volt. Pál a második missziós útján, hát elég sok rögös útja volt neki ott, és Korintusban is elég sok minden történt vele, és onnan éppen indul hazafele, akkor kiköt Efézusba, megáll Efézusnál, és úgy megy tovább. Hát nem merem mégse kihúzni, mert utána elvész minden. Azért vettem ide az abcsel 18-ban ezt a néhány szakaszt, mert itt belép a képbe két ember, aki Pálnak sokat segített. Az abcsel 18, és hát nyilván nekünk is van egy sillánk, azért gondoltam, hogy idehozzuk, de Pál ezek után eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. Pál hozzájuk csatlakozott, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak. Hát van ebbe is egy üzenet, ma ilyen üzeneteket mazsolázunk, ugye, hogy a keresztények alkothatnak közös vállalkozást, ugye? Tehát, hogy megalapították a PAP Kft-t. Tehát, hogy Pál, Aquila, Priscilla Kft-t. Jól üzemelt, jól működött, és hát látjuk az abcselbe tovább, hogy ez virágzott. Ugye? Nem. Nem tudunk róla semmi többet. Igazán nem ez volt a lényeg, hanem sokkal inkább más területen fonódtak ők össze, és látjuk, hogy ha megy itt az abcsel 18-ba tovább olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Pál maga mellé vette ezt a házaspárt, és elvitte magával. Azért, hogy ez a cég ez jól jövedelmezzen. De aztán, hogy megérkeztek, kikötöttek Efézusba, Pál egyből ott is hagyja őket. Ugyanis Efézusba bemegy a zsinagógába, Pál, azt olvassuk tovább, és nem tudom, hogy kiírtam, vagy nem, de az a lényeg, hogy megérkezik Pál apostol, bemegy a zsinagógába, beszél nekik, és mondják neki, hogy hát nagyon jól beszélsz, akkor maradj még itt velünk egy kicsit, és azt mondja, hogy nem, mert nekem fogadásom van, el kell menjek Jeruzsálembe, és közben meg ott hagyta Aquilát és Priscillát, és azt mondja a végén ott nekik, hogy el kell menjek Jeruzsálembe, és majd visszatérek. Innen származik a híres mondás, tehát nem a Schweizer-nek találta ezt ki. mondta nekik, hogy vissza fogok térni, és ezt a leviszta is megvan, igen. I'll be back. És amíg Pál apostol elment Jeruzsálembe, tudjuk jól egyébként, hogy valóban visszatért. Tehát, hogy az volt az első útja, hogy amikor elvégezte ezt a templomi szolgálatot, meg utána az apostoloknak beszámolt, elment Antiókiába, a kiküldő gyülekezetébe, és ott valószínűleg újra beszámolt, és ott az a gyülekezet elbocsátotta a harmadik missziós útjára, akkor tudjuk jól, hogy az első útja, ahogy bejárta, ott átment Galileán, egyből a legelső megállója az az Efézus volt. Tehát, hogy ezt a mondását ő azért betartotta. De amíg ő Jeruzsálemben volt, addig látjuk, hogy Efézusban történnek a dolgok. Tehát érdekes az, hogy Pál átvonul Efézuson, és egyszerűen csak prédikál, ott hívják, hogy maradjon ott, de nem maradt ott. Még ott hagyta Akvilát és Priscillát, és látjuk, hogy ott feltűnik egy ember, akit nem Pál küldött, akinek nincs köze Pálhoz, nincs köze ez a missziós stratégiához, amit Pál kitalált, vagy amit Isten Pálnak adott, hanem egyszerűen egy más úton érkezik oda egy ember, egy bizonyos Apollós, aki alexandrai származású volt, ő egy nagyon ékesen szóló zsidó férfi volt, és járatos volt az írásokban, és részesült oktatásban az Úr útjáról, az ő tanításairól, és buzgó lélekkel helyesen szólta és tanította az Úrra tartozó dolgokat, jó lehet, csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor pedig meghallotta őt Priscilla és Akvilla, maguk mellé vették, és még alaposabban kifejtették neki az Isten útját. Amikor pedig Akhajába akart átmenni, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Látjuk, hogy megérkezik ide egy Akvilla nevű ember, egy Apollós nevű ember, elmegy a zsinagógába, és ott az ő ószövetségi igéjükből tényleg olyan tudománya volt, elkezdte bebizonyítani nekik, hogy Jézus a Krisztus. Ugyanakkor volt egy csomó dologban, amiben nem értett. Tehát a János keresztségét ismerte, és nem tudott tovább menni a tanításoknál. Ezt ismerte. És próbáltam úgy a jellemére rájönni erre ennek az embernek. Nekem egy nagyon pozitív személyiség, mert hát ott van ez az Akvilla és Priscilla, aki nem ismerték egymást, csak meghallották ők, hogy valahol a sorba ülve a zsinagógába, bennülve a padba, hogy ez előrű hirdeti az igét. És nagyon jó, amit mond, de van egy pont, ahol még nem ismeri az írásokat. És akkor oda mennek, maguk mellé veszik, elhívják, hogy gyere ide tanító, mert szeretnénk neked felnyitni a szemedet, hogy ennél tovább van. És akkor mit mond rá Akvilla? Vagy mit mond rá Apollós? Szó se lehet róla. Nem? Tehát én ismerem az írásokat, ékesen szóló vagyok, beton bizonyítani Jézus a Krisztus. Nem, elfogadta a tanítást. Elfogadta a tanítást, és tovább tudott lépni. Ez az egy óriási jellem. Az is jó az Akvillától és Priscillától, hogy nem az volt, hogy ültek a sorba, és ők tudták az igazságot. Az, aki előszólt, az nem tudott mindent. Na, ma jól beolvasunk neki, ugye? Hogy lejáratjuk a zsidók előtt, hogy ez azért nem ismer még mindent. Másképp működtek valahogy ezek a dolgok, hogy tényleg az igazság volt a fontos, az, hogy együtt tovább lépjenek, együtt felfedezzék, és hogy Isten mit akarott nekik tenni. Olyan jó jellem és tulajdonság mindez. Ahogy megyünk tovább, én tényleg így lépésekbe ugrok csak, és szeretnék néhány dologra majd rátérni. Látjuk, hogy elengedik Apollóst Korintusba, ahol korábban Pál járt. Egyébként a korintusi levélből rájövünk, hogy tényleg járt ott Apollós, és a közösség ott is megoszlott egyébként, vagy ott pont, hogy megoszlott miattuk, de most nem arról a levélről beszélünk, úgyhogy vissza ide Efézusba. Annyit még el akartam mondani, hogy én az efézusi levélről meg, hogy még nem megyünk annyira bele, de ugye vannak olyan elméletek, hogy ez az efézusi levél, ez nem is Efézusnak íródott, hanem sokkal inkább egy körlevél volt. Hát nagy valószínűséggel, mivel Efézus ott az Ázsiának egy ilyen kereskedelmi és vallási központja volt, ezt a levelet Pál úgy szánta, hogy majd meg fogjuk látni, hogy azért felolvassák több helyről is, és főleg a Kolossé levélben olvasunk egy olyat, hogy majd azt a levelet, amit Laodiceából keresztül jön, az hozzátok és olvassátok föl ti is. Hát valószínű, hogy erre a levélre, vagy akár erre a levélre is utalhatott, amit többen körbehordtak, és valóban van olyan kézirat, korai kéziratok, amikben az efézusi megnevezés nem szerepel, vagy az efézusiaknak, de a legtöbben igen. De nagy valószínűséggel annak a tábornak is. Az viszont bizonyíték van, hogy Efézusban viszont megtaláltak kéziratot, tehát ott mindenképpen felolvasták ezt a levelet, úgyhogy ha valaki más talált, akkor az identitásunkat most ne veszítsük el. Itt vagyunk az efézusi gyülekezet, és hallgatjuk ezt a levelet. Hát ahhoz meg, hogy Pál írta, ahhoz nem igazán fér kétség, mert maga a levél elmondja, hogy Pál apostol írta a levelet. Na, vissza a kis történésünkhöz. Tehát Apollós elmegy Korintusba, és Pál beváltja az ígéretét, és azt mondja, hogy visszamegyek, és vissza is jön Efézusba. Itt kezdi meg igazából, persze előtte, ami útba esett gyülekezetek, azokat meglátogatta, de amiről az apostol egy említést tesz, itt kezdi meg a szolgálatát Efézusba. Efézus egy kiemelt hely volt Pál apostol számára. Ez a leghosszabb idő, amit eltöltött. 3 évet töltött el itt. Egyik helyen se olvasuk, hogy ilyen sokáig. Sőt, van olyan missziós útja, ami majdnem ennyiből áll. Tehát, hogy azért 3 éven keresztül ott legyen. Az apostol 20-ba olvassuk ezt. És amikor búcsúzott el, és itt valami hatalmas, csodálatos dolgok történtek. Itt ez a Zabcsel 19-et érdemes úgy jó néhányszor átolvasni, átnézni, hogy mi is történt itt. És amikor olvasták ezt a levelet, hogy kegyelem néktek és békesség az efézusi szenteknek, akkor ők igazán tudták, hogy mit is jelent ez, mert átéltek egy csomó mindent. Tudták, hogy Pál apostol valóban apostol. Ő az az apostol, akit Isten elhívott, mert bizonyítékuk volt rá. De mi is történt? Amíg Pál Korintusba volt, tehát Pál, vagy Apollós Korintusba volt, Pál bejárva a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők pedig azt mondták neki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Mire azt kérdezte, akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták, a János keresztségére. Pál pedig így folytatta, János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utánam jön, abba higgyetek, tudnillik, a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál rájuk tette a kezét, a szentélyek rájuk szállt, nyelveken szóltak és profétáltak. Összesen mindegy 12-en voltak ezek a férfiak. Hát milyen jó, mikor Pál ide megérkezik, és talál tanítványokat, ugye? Odaérkezik Pál, aki csak átvonult annak idején Efézuson. Kérték, hogy maradjon, nem maradt. Most, mikor visszajön, akkor még ne kell kritizálni, hogy milyen hívők vagytok, nem? Nagyon sokat szoktak elmékedni azon, hogy vagy miből tudta Pál azt, hogy ezeknek nincs Szent Szellemmel való keresztségük. Miből tudta ezt Pál? Na. Hogy? Nem szóltak nyelvekem. Hogy? Nem volt erő a beszédükben. Hogy? Nem profétáltak. Hát a Biblia nem említi itt pontosan, hogy miért, honnan tudta. Nyilván utána látjuk, hogy mi is történt velük. Az ad egy-két támpontot. Hát azt gondolom, hogy éltünk át olyan helyzetet, hogy úgy láttuk, hogy hívők közt vagyunk, de úgy valami olyan száraz, nem? Nem? Hát valami ilyesmit érzett Pál is. Hogy ezek úgy megtértek, de olyan száraz ez a dolog. Nagyon tetszik ennek a 12 férfinak a hozzáállása, mert nem kezdték el azt mondani Pálnak, hogy figyelj, időközben te elmentél, miközben apolisták lettünk, és most ne gyere és mondd meg nekünk, hogy mi legyen. Hanem tényleg, amikor megértették, hogy miről van szó, akkor igen mondtak neki. azt se hallottuk, hogy van-e Szent Szellem. És akkor tovább megy, és azt mondja, hogy akkor mi volt a ti bemerítkezésetekkel? Ebből most akkor leszűrhetjük, hogy a bemerítés az egy feltétele a Szent Szellem való betöltekezésnek? Bizonytalan nemek és igenek válaszában. Azért van a Bibliában egy olyan történet, amikor még nem merítkeztek be, és betöltekeztek Szent Szélekkel, emlékeztek rá, Cornelius háza népe. De van egy dolog, ami azt gondolom, hogy igen, van egy feltétele itt. Pál utal valamire. Az egyik oldalról nem egy feltétel miatt kérdezi ezt meg Pál, hanem van a szellemi életnek, az alapozásnak egy három alapterülete, amiről többet beszéltünk itt, a megtérés, a bemerítkezés és a betöltekezés. És hogyha megkérdezte a legnagyobbat először, mert tudta, hogyha azt megkérdezi és megvan, akkor rendben van minden. De úgy néz ki, hogy ment tovább, hogy ha nem, akkor lássuk, hogy a bemerítkezésre ott rendben van-e minden. Azzal a szellemi igazságban rendben van-e minden. És én azt gondolom, hogy a bemerítkezésnek a szellemi történése viszont alapja annak, hogy tudjunk betöltekezni. Hogyha ha nem éljük azt át, ami a bemerítkezésbe, tehát most nem a fizikairól, hanem ami szellembe átélünk, és van, aki ezt átéli azelőtt, mielőtt ezt vízbe megtette volna, és ezért lehetséges az, hogy betöltekezik, az tudnilik, hogy az óemberét megtagadta, és új ember jött létre. Ugyanis a Szent Szellem az új emberbe vesz lakozást. Ezt beegyetértünk, ugye? És igazából ezért utalt rá Pál. És amikor ezek a tanítványok 12-en jó alappal indultak, mert 12 tanítvány az mindig jó, ugye? A 12-en vannak, abból csak jól jön ki. Azok meghódítják az egész világot. És amikor ezt olvasták, hogy kegyelem és békesség ezt a levélből, akkor ezeknek az embereknek eszükbe jutott, hogy mekkora kegyelem, hogy mi átélhettük ezt. Hogy mi nem egy másik vallás lettünk, nem apolisták lettünk, nem ragadtunk ott le, hanem készek voltunk, kinyitottuk a szívünket, hogy bemerítkezzünk akkor az Úr Jézus nevében, és betöltekezzük, és vegyük a Szent Szellem ajándékát. És megindult a nyelveken szólás, a profétálás, és ahogy látjuk itt majd tovább, megindult elég sok minden. Megindult a szellemi munka Efézusba. Efézus nem egy egyszerű település volt. Ott volt felállítva egy akkora világ 7 legnagyobb csodája közül az egyik, az Artemis istennőnek, vagy római nevén a Diana nagy szobra, ami az egész akkori, főleg az a rész ázsiai földrésznek a büszkesége volt. És majd láthatjuk ezt is, hogy mennyire büszkék voltak mindenre az ottaniak is, mennyire elkezdték félteni. És hadd mondjam azt, hogy amikor mondta, hogy kegyelem és békesség, amikor ez a 12 ember elkezdte felismerni az igazságot, és megismerte, hogy itt szükség van tovább lépésre, szükség van arra, hogy tényleg hiányzik az, hogy belegyek töltekezve Szent Szellemmel, akkor amíg ez nem történik meg, ott általában nincs békesség. Ezt azért tudom mondani, hogy így tapasztalatból, vagy nem tudom, hogyha átéltétek olyan gyülekezetben, ahol erről annyira nem volt. Azt se tudtuk, hogy van-e Szent Szellem, tehát voltak ilyenek, akik átélték. És mikor elkezdett úgy erről tanítás hangzani, vagy elkezdtük megérteni, akkor mindaddig, amíg nem történt meg, valahogy a szellemi békesség az nem volt meg. Nem? Tehát volt ilyen. És kegyelem néktek is békesség átélhették azt, hogy milyen jó. És milyen jó, hogy ez a kapu ma nyitva van. Nem csak azért, mert mi nyitott kapu gyülekezet vagyunk, hanem azért, mert az Úr Jézus még nem jött vissza, és nyitva van ez a kapu. Nyitva van a kegyelemnek a kapuja. Nyitva van a kegyelemnek a kapuja a teljességre. Arra is, hogy megtérjünk, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Arra is, hogy mindezt megvalljuk bemerítésben. És arra is, hogy az Isten szelleme betöltsön bennünket tetőtől talpig. Arra, hogy ez aktuális, hogy érvényes legyen ma az életünkben. Ahogy ezt a múltkor átvettük, hogy nem valami múltbeli esemény, hanem a jelenben vannak jelentősége az életünkben. Ahogy ezt a történetet olvassuk tovább, azt látjuk, hogy el is olvasom az Apcsel 19.8-12-ig, A zsinagógába is elment, és 3 hónapon át bátran szólt, vitatkozott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. De amikor egyesek megkeményítették magukat, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját, a sokaság előtt otthagyta őket, és a tanítványokat is elkülönítette tőlük, és minden nap egy bizonyos Tirannos iskolájába tanított. A Tirannos szó azt jelenti, hogy zsarnok. Nem tudom, van-e köze ehhez a dologhoz, hogy így hívták, hogy Pál apostol addig ingyen prédikálhatott. Ugye? Tehát elment a meglévő zsinagógába, ott nem kellett béleti díjat fizetni, semmit. Egy kényelmes élete volt, de valahogy nem tudott tovább törni. Abból az életből, abból nem tudott tovább menni. Állandó vitatkozások, nem működött az Isten ereje, és akkor odaállt valószínű Isten elé, hogy hozzon egy jó döntést, hogy ő akarja, hogy működjön az Isten ereje. És akkor elhozta az a döntést, egy jó döntést, hogy akkor innen elmegyünk, és azt mondjuk, hogy oda megyünk, tovább lépünk. És hogyha ez anyagi áldozattal jár, lehet, hogy a Pap Kft.-nek most zsebbe kellett nyúlni rendesen, hogy kifizessék ezt az iskolát, mert ha az a neve, hogy zsarnok, akkor lehet, hogy kicsit többet kért az iskoláért. De megtette Pál ezt a döntést, és ha elkezdjük megnézni, akkor ez nem egy rossz döntés volt. Két eszendeig tartott, és amit most olvasunk, az Pál apostol munkájának azt gondolom egyik, ha ő vissza akar gondolni valamire, ez egy csúcsa volt a szolgálatának, egy fénypontja. Azt mondja, hogy két eszendeig tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind görögök, meghallották az Úr igéjét. Egy olyan helyre vitte az evangelizációs központot, ahol a környékből, az Ázsia központból mindenki oda mehetett, és hallhatta. Mindenki befért oda, és tudták ezt tartani. De nem csak ennyi, hogy tudta ott az igét hirdetni, hanem Isten rendkívüli, sőt, egyik Károliban azt mondom, hogy ez így jobban megvan nekünk, hogy nem közönséges csodákat tett ott Pál ez a 2 év alatt. Nem mindennapi csodákat történtek Pál keze által annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Ezt gondoljátok végig. Ott van Pál, 2 éven keresztül hirdeti az igét, és mekkora ébredési központ volt azon a helyen, hogy elkezdtek körbejárni, és Pálnak úgy álltunk képzelni, hogy még van egy kis ruha, amit leszakíthatok róla, hogy elvigyem, és rátegyem az én anyukámra, hogy meggyógyuljon. Nem? Letépdesték a ruháit, elvitték. Jó, hát nem teszek hozzá azért, de hogy tényleg az Isten ereje, hatalma kiárat. Én nem vagyok Pál apostol, ne kezdjetek el letépni. De azt tudom, hogy ez nem Pál apostolon múlott, vagy nem csak Pál apostolon múlott. De kellett hozzá Pál apostol. Ez az Isten ereje volt, Isten hatalma volt. És ugye elkezdtem belegondolni, hogy vajon mi lett volna, hogyha Pál, amikor visszajön a második missziós útjáról, és látja, hogy itt elindultak más irányba. Bocs, hogy így mondom. Tehát ezek ilyen hagyományos baptisták lettek. Akkor hagyjuk, menjek máshova. Megyek tovább innen. Nem, azt mondja, hogy kezdjük el, és nézzük meg, hogy mit mond az Isten igéje. És majd amikor látjuk, hogy búcsúzik el Pál a gyülekezettől, a 20. részbe, vezetőitől, akkor azt mondja nekik, hogy figyeljetek, tanúim vagytok, hogy én a teljes evangéliumot hirdettem nektek. Nem álltam meg egy-egy részénél. Nem alkudtam meg. És Pál az volt, aki nem alkudott meg, hanem az Isten igazságát teljes mértékben hirdette. És ennek volt egy eredménye. Az Isten ott tudott működni. Olyan jó lenne, hogyha az Isten úgy az életünkbe a teljes munkát el tudná végezni. Azt, amit a Szent Szellem most rávilágít, rámutat, hogy ott probléma van, ott gond van, azt nem engedem el. Ott nem akarok azzal szembenézni, az kellemetlen dolog. Azt inkább meghagyom, én ilyen vagyok, hagyjanak békén, egyébként is van az a, mondás járja, hogy mindenkinek saját vallása lehet. Tehát ő ne zavarjuk egymást. Pál zavarta ezt a 12 embert. Megzavarta abban, amiben éppen akkor még hitt, mert annyira volt világossága. És felnyitotta a szemüket, hogy a teljes evangéliumot tudják elfogadni. És olyan jó, hogyha mi engedjük, hogy Isten felnyissa a mi szemünket. Engedjük, hogy felnyissa a mi látásunkat. És hiszük azt, hogy ez az ébredési központ, amit ott látunk az Efézusban is megtörtént, az megtörténhet ma? Kérdésként akartam kezdeni, de lehet egy verőcei ébredési központ? Lehetne egy verőcei iskola még akkor is, hogyha ezt akkor ott egy kemény döntés előzte meg, a zsarnoktól béreltek. Sok kemény helyzet vár előttünk. De merjük azt vállalni. Merjük jó döntést hozni, mert az Isten meg tudja azt áldani. Ez az odaszállás nélkül nem működött volna. Biztos vagyok benne, hogyha Pál, Aquilla és Priscilla főleg, akik vállalkozók voltak, és ahogy majd bizonságot tesz Pál arról, hogy nem a ti terhetekre, hanem inkább még én tettem ebbe bele, és beleadtam. Ha ezt nem tette volna meg, ezt az odaszánást, anyagilag is, akkor mindez nem tudott volna létrejönni. De készek voltak rá, hogy megtegyék. És azt látjuk, hogy gyógyultak meg a betegek, és a gonosz szellemek elkezdtek kimenni. Hát elég kellemetlen az, mikor ilyen ördögűzések vannak, nem? Az kellemetlen, az olyan kényelmi zónánkon kívül van. Csak az érdekes, hogy tényleg, amikor az Úr Jézus a földön szolgált, akkor valahogy mindig ott megtalálták. Ott oda mentek mindig a megszállottak, vagy mi is történt. Vagy mikor Pál szolgálatát követte, akkor ott is mindenütt valahogy előkerültek ezek az ördöggel megszállottak. És szerintem nem az van, hogy ma kevesebben vannak, hanem az van, hogy ha erőtelen az ige, erőtelen az evangélium, akkor az ördög azt mondja, hogy ott most nem kell erőltetnem magamat. Ott el vagyunk most lájtosba. De ahogy elkezdenek a szellemi dolgok működni, elkezdenek beindulni, akkor ezt mindig látjuk, hogy elkezd a negatív szellemiség is sokkal jobban működni. És ettől nem kell, hogy megijedjünk. Ez egy fontos dolog. Nem kell, hogy ettől megijedjünk, mert akkor ezek vannak. Hanem tényleg készüljünk fel erre. Legyünk készen erre. Mert azt gondolom, hogy ha akarunk ébredést, akkor fel kell, hogy arra készüljünk, hogy igenis találunk olyan embereket, akik megkötözöttek, megszállottak, és foglalkozni kell velük. És ez nem egy egyszerű dolog. Mert akiket elkezdünk megtalálni, azok legelőször ezek a nagyon bajba lévő emberek. És ez sokszor a hívő ember, mai hívő ember számára olyan kényelmetlen. Pedig az evangéliumot teljességbe kell, hogy hirdessük. Ezzel a teljességgel is. És ez egy fontos dolog. Johannes Reiner tesó szolgálata, amit ezelőtt egy olyan 11-12 évvel ezelőtt hallottam először, egy ilyen háromnapos konferencián, akkor beszámolt arról, hogy egy nagy evangélista, akit Isten elhívott, és több gyülekezetet plantált Németországba, és egyszer Isten az első gyülekezet, amit plantált, elhívta, hogy egy olyan településen plantáljon gyülekezetet, ahol addig nemhogy evangéliumi gyülekezet, de még egy katolikus gyülekezet se volt, azt az egész települést a sátánnak szentelték. Olyan emberek és olyan vallási központok voltak, ahol a buddhista, a mindenféle istenségeknek szobrot. Németországban volt ezelőtt kb. Egy olyan 15-18 évvel. És az Isten elhívta, hogy egy ilyen településen plantáljon gyülekezetet. És elmondta, hogy heten mentek el ebből a településre, és az első 3 évben igazából csak ellene mentek azoknak a szellemi tölteteknek, amik ott voltak. Imádkoztak. És akkor, amikor mi találkoztunk, akkor egy 500 fős gyülekezet volt azon a településen. Egy élő gyülekezet. Az Isten adott áttörést. Mekkora dolog az, hogy ott, ahol ma a sátánnak a királysága van kikiáltva, és Efézus egy ilyen település volt, hogy a sátán királysága ki volt kiáltva. És ott nem csak úgy egy divat, vagy akármi volt, hanem őt imádták emberek. És ott az Istennek volt egy terve, hogy itt egy evangéliumi központ jöjjön létre. Itt egy evangéliumi központ jön létre, és létrejött. Az örönnek ez nem tetszett. Látjuk majd tovább a történéseket. Az elsőt, itt sok címet is adottam volna ennek, de az egyiket azt hittem, hogy a koppintás nem működik, de hát azt is mondottam volna, hogy azért a szellemi dolgokat nem lehet játszani. Az Úr Jézus neve az nem egy varázsige, és akkor sok tanulságot levehetünk még ebből. De olvasunk egy történetet a Kéva fiairól, akik amúgy ördögűzők voltak, főpapnak a fiai, és elkezdték, megpróbálták a Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Mert látták, hogy ez ott Páléknál működik. Akkor elindultak, és azt mondták, hogy ez a része, ez tetszik nekünk. Ez a része, ez jó, ezt szeretnénk csinálni. És ma is van egy csomó olyan ember, aki úgy ezt a részét, ezt a szenzációs része, ez jó lenne. De látjuk az igébe itt most, hogy nem csak ott, amikor nem működtek ezek, akkor fölvilágította, hogy a teljes evangélium, hanem itt se nem működött, ha nincs a teljes evangélium. Ha ők nincsenek megtérve igazán, bár főpapnak a fiai voltak, mondhatnánk, hogy közel voltak a tűzhöz, nem? Tehát, hogy ismerték az Isten útjait, ismerhették akár. És azt mondja, hogy elindultak, és odaálltak, és azt mondják, hogy esküvőn készítünk titeket Jézusra, akit Pál hirdet. Legalább bevallották, hogy mi nem nagyon ismerjük, hogy ki ő, de akiről Pál beszél, én ugyanazt mondom. És gondolták, hogy minden varázsige majd működik. De nem működött. Sőt, megszólaltak a gonosz lelke, azt mondják, hogy Jézust ismerem, és érdekes, amit itt mond a gonosz lélek, hogy Jézus ismerem, Pálról is tudok. Nehogy azt gondoljuk, hogy az ellenség nem ismer, nem tud rólunk mindent. Sőt, ha ő nem tud rólunk, akkor valószínű, hogy mi nem is vagyunk úgy kiválasztva. Ha úgy nem tud rólunk. De azt mondja, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És akkor elkapta őket egyedül, és mind a 7 férfiút menekülésre készítette, akik megsebesülve, megszégyenülve, messzelenül rohantak ki a házból. És akkor az ördög elhitte újra, mint minden ilyen esetben, mikor egy ilyen félig kész munka van, mikor az Isten elkezd dolgozni, és van egy ébredés, van egy megújulás, van egy embernek a megtérése, van egy odaszánás, és közben látjuk, hogy az ellenség elkezd dolgozni, és különböző módon, különböző dolgon belenyúl, és azt gondolja, hogy győzhet. Ha ott, ha megállnánk, akkor gáz lenne, azt gondolom. Ott pont nem szabad megállni. Ott tovább lehet menni. És hadd legyen bátorítás, biztatás az, ami itt történt a továbbiakban. Itt valószínű azt gondolta az ördög, hogy ő győzött, hogy ezt a 7 embert legyőzte, de nézzük meg, hogy mi is történt. Azt olvastuk ott, hogy Pál írja a levelet az Efézusban lévő Krisztus Jézusban hívő szenteknek. És amikor ezt elolvasták, akkor valószínűleg beugrott nekik ez az esemény után, mi is történt Efézusban. Valami csoda történt. Mert amikor kiderült, hogy mi is történt itt a Skéva fiaival, eljutott az Efézusban lakó zsidóknak és görögöknek, félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek. Mi történt? Olvassuk el ezt. Sokan a hívők közül eljöttek, és megvallották, és elmondták a tetteiket. Kiálltak, és azt mondták, hogy én nem vagyok elég tiszta. Van bennem ez és ez. Amikor az Isten szellem elkezd kiáradni, és elkezd működni, és mikor valósággal meglátják az emberek, hogy nem játék ez a dolog, akkor látjuk, hogy mi is történik. Hogy elkezdett a hívő gyülekezet megszentelődni. elhagyni bűnöket, elengedni bűnöket, és azt mondta, hogy leleplezem a bűneimet. Leleplezem, hogy én is képmutató voltam. Leleplezem, hogy én is csak úgy állnépbe használtam. Leleplezem, hogy sok minden nem igaz az én életembe. És ezek elkezdtek megszentelődni. És akkor ezt olvastuk, hogy írok nektek szentek, akkor ők tudták, hogy ez nekik mit jelent. De azt is látjuk, hogy utána még mi történt. Hogy azok közül, akik sokan ördögűzők meg ördöggel való mesterkedéssel, meg az Artemis templomba szolgáltak, meg ezekkel dolgoztak, azok azt mondták, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni. Én ettől meg akarok szabadulni. És oda mentek, azt mondták, hogy meg akarok szabadulni. És amikor Pálhoz mentek, hogy megszabaduljanak, akkor a Pál nem küldte el őket valahova. Hanem látjuk, hogy mi is történt. Azok összehordták azokat a dolgaikat, amik oda kötötték őket, és megsemmisítették. Pedig elég nagy érték volt az, anyagilag, nem? Tehát, hogy eladhatták volna, és a misszióra szánhatták volna, ugye ilyen judási gondolkodással. De nem, ők azoktól a tárgyaktól meg akartak szabadulni. Nekem eszembe jut egy történet, a Kovács Géza bácsi mondta el, hogy Kecskeméten, amikor a gyülekezet még nem ébredt föl, volt egy néni, akit bemerített, és ő gyerekkorában hívő volt, elkezdte megkeresni, akik gyerekkorában hívők voltak, és a néni az megtért, és bemerítette. És elkezdett járni gyülekezetbe, és egyre betegebb lett, és nem volt jól. És eltelt egy év is, és mondta, hogy imádkozzon érte, mi van, és nem találtak semmi okát neki. És akkor Géza bácsi véletlenül meglett, hogy van egy valamilyen medál a nyakába, és megkérdezte, hogy az mi az. És úgy elmondta, hogy hát világjára utazásába azt honnan is kapta. És már nem tudom, már nem emlékszek rá, hogy milyen istennőnek a egyik bálványáldozati kis motivumja volt abba a medálba, és ő részt is vett azon az alkalmon, annak idején csak nem tulajdonított neki, mert hát az jó turista látványosság volt, és nem tudott felszabadulni. És akkor Géza bácsi azt mondta, hogy na akkor ezt most égessük el. És mikor elégették, ez a néni meggyógyult, felszabadult, és abban a gyülekezetben beindult az élet. És elkezdtek megtérni, és ma Kecskeméten egy jó gyülekezetet adott át utána. Egy élő gyülekezetet. Hogy egy dolog beindíthatja, hogy az Isten nem tud együtt élni a bálvánnyal. És ezek az emberek megértették, hogy választaniuk kell, hogy vagy ez az Artemis, vagy Jézus. A kettő együtt nem fog működni. És azt mondták, hogy akkor ezt elégetjük. Akkor ezt kidobjuk az életünkből, összegyűjtjük, elégetjük, nem baj, hogy mennyit vesztünk, mert a legértékesebb az, hogy megismertük Jézust, megismerhetjük Jézus Krisztust, az ő hatalmát és erejét. És azt látjuk itt, hogy így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Mekkora ébredés jött ott létre Efézusba. Vágyjuk ezt az ébredést. Vágyjuk ezt az ébredést, és eljöhet ez az ébredés. Kellett tenniük érte? Mindig, ami jött. Először csak Pálnak, nem megalkuvónak lenni, odaszánás, áldozat, kemény lépések, és az Isten elkezdte megáldani őket. Kegyelem néktek és békesség, és ha ismerjük itt a történetet, akkor látjuk, hogy nem mindig így volt ez, mert az ördögöt nem állt meg. Látta, hogy ez a terve nem jött be, akkor jött egy következő, jött egy Demeter nevű ember, aki azt mondta, hogy na, öntsünk tiszta vizet a pohárba. És elkezdte elmondani nekik, hogy mi is történik itt. Hogy nyissátok már ki a ti szemeteket, nem fogom mindet felolvasni innen, de elkezdte mondani, és férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. És látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem majdnem egész Ázsiának, sőt, sok népét áltatta és megtévesztette, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csinálnak. De nem csak ez a veszély fenyeget bennünket, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem a nagy istenasszonynak, Artemisnek a templomát is semmibe veszik majd. És oda lesz az ő nagysága. Pedig ő egy egész Ázsia és egész földkeresség tiszteli. Amikor ezt hallották, megteltek haraggal és kiáltották, nagy az efézusi Artemis. És amikor még egy kicsit felbuzdultak, és együtt elmentek, akkor azt lehalljuk ott, hogy extázisba jöttek, és 2 órán keresztül elkezdték magasztalni az Artemist. Azok után, hogy az Isten kegyelme elkezdett kiáradni, az ördög bekeményített. És hogyha vágyunk ébredésre, akkor tudjuk, hogy jönnek háborúságok. Kegyelem néktek és békesség, mondja Pál. Azért, mert tudta, hogy az evangéliumért háborúságokat kell szenvedjenek. De a szívükbe békesség lehet. Szívükbe átélhetik a békességet. És talán egy pici párhuzamot vonhatunk arról, hogy azért ma ez a kettőért a kereszténység sok áldozatot be kell hozzon. A hírnévért és a jólétért. És itt, Efézusban ez volt a tét. Aki kiáll szónokolni, az elmondta, hogy figyeltek, ez a tét. Vagy Jézus, vagy a hírnevünk és a jólétünk oda lesz. És nem volt egy kemény döntés azoknak, akik még nem voltak megerősödve, hogy mi legyen, mit tegyünk, vállaljuk mi ezt? Engedjük a jólétet? Engedjük el dolgokat? És igazából csak én tudom, hogy az én életemben mi az, és te tudod, hogy a te életedben mi az, amiben dönteni kell, hogy vagy ez az Artemis, vagy Jézus Krisztus. Akkor is, ha áldozattal, akkor is, ha a jólét, ha a hírnév, ha az egyszerűbb élet, ha a könnyebb élet a tét. És Pál nem hallgathatott. Pál nem az az ember volt, aki látta ezt az Artemis bálványt, és azt mondta, hogy jó, az a ti istenetek, nekünk is van egy istenünk. Legyünk el békessége egymás közt. Hanem az a vád érte itt Pált, hogy azt mondta, hogy Pál megmondta Kerekperec, hogy az nem ér semmit. Az Isten nem lakik kézzel csinált templomba. Nem nincs benne kézzel csinált műben, hanem ő az emberekben van benne. És akkor, amikor Pál fölvállalta, hogy kihirdeti az igazságot, akkor ennek voltak következményei. És a mai világban is vannak következményei. Még akkor is, hogyha ilyen nagyon jólétbe élünk. A jólétünk lehet, hogy tét lehet, hogyha mi az igazi evangéliumot elkezdjük valóban megélni. Az úgy jólétünk, hogy minket úgy mindenki békén hagy. Készek vagyunk-e vállalni? Akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nem egyszerű. Mert itt ez volt a tét, és hogyha olvassuk majd az efézusi levelet, és elkezdünk belemenni, akkor látjuk, hogy igazán fontos volt, hogy Pál jól megalapozza ezt a gyülekezetet. És majd főleg, ha jelenések könyvéből is elolvassuk, akkor látjuk. De Pál apostol a teljes evangéliumot hirdette. Ezt az igét szeretném csak itt elmondani. A 20. részben látjuk, hogy amikor a 3. missziós útjáról hazafele ment, akkor nem hagyta ki, hogy az efézusi vezetőkkel ne találkozom, Milétoszba odahívta, és ezek közül tényleg csak egy igét, amit már említettem. Azért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy Isten teljes akaratát hirdessem. És ez volt az efézusi szolgálatának a lényege, hogy a teljes evangéliumot hirdesse. És amikor az efézusi levelet tanulmányozzuk, ami egy Pál apostolnak szerintem egyik koronája az ő írásainak, a legkomplexebben az evangélium teológiai és gyakorlati része 3-3 részben benne van, akkor azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünknek is van élő és mai aktuális üzenete. Úgyhogy így bátorítalak titeket, hogy így készüljünk erre. Szeretném még felolvasni ezt a verset még egyszer, amivel kezdtem. Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És amikor ezt felolvasta, akkor azt mondta, hogy magukban, hogy igen, Pál, mi tudjuk, hogy ez nem egy átlagos bevezető, hanem emögött tartalomban. Mi lehetünk azok a szentek, akik egy ilyen világba, mint az Efézus, ki vagyunk választva. És hadd mondjam azt el, hogy mi, ez a gyülekezet, lehetünk azok a szentek, akik ma ebbe a világba ki vagyunk választva. Amikor ez a világ nem arra megy, hanem más irányba, de mi ki vagyunk választva, Ez jelenti, hogy szent, hogy félre vagyunk téve. Ki vagyunk, el vagyunk onnan választva. Mi nem tartozunk azok közé, akik az Artemis Istennőt magasztalják, hanem mi az élő Jézus Krisztust dicsőítjük. Élő Jézus Krisztusnak adtuk. Ebben a kultuszban élünk, de ebből a kultuszból el vagyunk választva. És tudjuk, hogy a kegyelem és a békesség, mert átéltük, hogy a kegyelem és a békesség egyedül Istentől, ami atyánktól és Jézus Krisztustól van. Amen. Amen. Halleluja.